Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Az Ismerd meg magad sorozatunk keretében folytatjuk a személyiségről a beszélgetésünket, és ez a rész is arról szól, hogy mi is formálja a személyiséget. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy van egy biológiai bázis, és van egy evolúciós bázis, részben a genetika, részben a genetikában elrejtőző viselkedés modellek, amit hozunk az állatvilágból. Természetesen a személyiség legmélyén ott az isteni teremtettség áll. Az egyén, az ember, mint egyedi jelenség az abból következik, hogy mindenkit az Isten teremtett meg. Ahogy a teremtés könyve leírja, tartalmat hordozunk. De ez az isteni tartalom sok minden hatására, így a biológia, az evolúció, a környezet, a tapasztalatok, az ezek hatására bekövetkező változás és fejlődés következtében, a szociális és kulturális hatások következtében, a hajlamok és a belső késztetések, mint a félelmek, bűnök, vágyak következtében, társas kapcsolatok következtében kialakít egy felszíni megjelenést, ez a személyiség, ami egyébként állandó. Korábban hoztam egy példát a biológiai történetre, tehát, hogy mit hozunk az evolúcióból, ez az agresszió. És az agresszió, ez egy állandó jelensége a történelemnek. Van olyan kutató, például David Barash azt mondja, hogy az emberi történelem azoknak a története, akik valamilyen fájdalmas vagy fenyegető helyzete a legközelebbi célpontra való támadással reagáltak. Mert ő azt mondja, hogy az állatvilágban, akik így cselekedtek, egyértelműen evolúciós előnybe kerültek a nem cselekvőkkel, a helyzetet elfogadókkal szemben, mert így kisebb valószínűséggel lettek áldozatok. Így nagyobb esélyük nyílt a maguk továbbadására, a szaporodása, ezzel pedig továbbadták az agresszióra és az agresszió kivetítésére való hajlamukat az utódoknak is. De ez az agresszió csak egy példa, hiszen nem az az egyetlen emberi vonás, ami úgy tűnik biológiai énünk része. Például említettem már, hogy a legtöbb ember jobban kedveli az élvezeteket a fájdalommal, és az élvezetek listájának élén sokak esetében a szexuális élvezet áll. Az embernek ez a nyilvánvaló vonzódása a szexuális örömökhöz és az erőszakhoz így bizony beleillik Darwin azon elméletébe, hogy olyan ősök hosszú sorától származunk, akiket a túlélés és szaporodás vezérelt. Ugye később Freud magáévá tette ezt a legrátermettebb túlélés elképzelést. Vannak viszont olyan elgondolások, amik azt mondja, hogy a személyiség alapját más motivumok adják. Például társas motivációk, amelyek szintén vannak biológiai alapjai. És az, hogy melyik gondolkodásnak van igaza, hát valószínűleg az összesben van valami igazság. Mert van egy biológiai bázis. Az emberi agy modulok gyűjteménye, amelyik mindegyike különböző célok szolgálatára van rendelődve, arra adaptálódott. És ez az oka, hogy olyan sokféle motívum lakózik bennünk. És ezek mindegyike eltérő szabályok szerint működik. Mindenkiben ott van az éhség, vezényeltség, az agresszió, a szex, a kötődés, a szomjúság, a teljesítmény. Mindegy mástól elkülönülő agyi modul lehet, és amelyek együttesen járulnak hozzá a személyiség elnevezésű összetett jelenséghez. Ezek a biológiai alapok. De a biológiai alapok csak egy rész, szóval nem lehet pontosan megmondani, de azt mondják az ezzel foglalkozó kutatók, hogy kevesebb, mint felét adja ez a genetikai és biológiai bázis annak, akik vagyunk, mert sok ugyanilyen erős hatások érnek bennünket. Ilyen például a környezet, ami személyiség alakító hatású. mert a biológia és az evolúció nem képes mindenre magyarázatot adni. Még a genetikusok is elismerik, hogy a génjeink, a tulajdonságaink csupán, ha talán feléért felelősek lehetnek. Nézzük, milyen környezeti hatások számítanak leginkább a személyiség kialakulásában. Egyes szakértők a gyermekkori, sőt, a születés előtti gyermekkori tapasztalatokat hangsúlyozzák, hogy komoly szerep jut annak, amin átmegyünk, és komoly szerep jut a szüleinknek, mert nem csak a géneket kapjuk, hanem a környezetet is. Említettem egyszer már, hogy egy érdekes környezeti hatást jelent a személyiségre a születési sorrend. Az első szülöttek például statisztikák szerint nagyobb valószínűséggel futnak be olyan karriert, ahol az intellektusukra kell támaszkodnuk, és kiemelkedő teljesítményt tudnak nyújtani. Persze viták folynak arról, hogy a tartós családi környezet hatása mekkora, amikor a gyerek a kamaszkorába ér, és a barátok befolyása alá kerül. És ez a barátok felnőttkor felé haladó hatása, ez alakítja ki az ő személyiségét. Erről is egy érdekes idézetet olvastam. Lisa Jeveltől azt mondta, biztos kicsit túloz, a barátok formálják az embert. Az első haver, az első barátnő, az első buli, az első nap az iskolában, a tapasztalatok, amelyeket az ember az otthonán kívül szerez. Nyilván nem kis túlzással azt mondja Lisa Jevel, a személyiség összességében az iskola udvarokon alakul ki. Aztán vannak olyan gondolkodók, akik azt mondják, hogy a személyiség az a hajlamok és a mentális folyamatok eredményeként alakul ki. Mert azt mondják, legyen bármilyen fontos is a környezet, a tapasztalatainkat egy sor a személyiségünk központi elemeként működő belső mentális szűrőn engedjük keresztül. Mik is ezek a szűrők? Például ilyen elmélet a személyiség beállítottsága. Hogy például extrovertált személyiségek vagyunk-e, azaz jobban szeretünk mások társaságában lenni, mint egyedül, vagy pont ellenkezőleg introvertált személyiségek vagyunk, ami azt jelenti, hogy jobban szeretünk egyedül lenni, mint társaságban. És ez a belső beállítottság, ez a hajlam, ez tulajdonképpen átszűri mindazt, ami történik velünk, és teljesen mást jelent egy extrovertált személy számára egy adott esemény, mint egy introvertált ember számára. Ez a extrovertált és introvertált gondolkodásmód, és ez is egy elmélet természetes a személyiség alakulására, ez úgy foglalhatjuk össze, hogy a vonásokat adja meg. A személyiség vonás alapú leírását adja. De van olyan elmélet is, amelyik azt mondja, hogy nem ilyen alaptípusok, vonások alakítják ki a személyiséget, hanem a személyiség folyamatok adnak magyarázatokat a konkrét személyiségre. Ez a személyiség folyamat, ez nem más, mint a belső mentális működés, ami magában foglalja a motivációkat, az érzelmeket, a elgondolásokat, a megértéseket, a tanulást, a tudattalan folyamatokat, a gondolkodásmódot, a döntéseket. Érezhető ez a két elméleti alap közti különbség, hogy az egyik azt mondja, hogy van egy beállítódás, egy hajlam, és vannak a folyamatok, amik az emberben zajlanak, és ezek, hogy melyiknek van igaza? Hát valószínűleg mind a kettőnek igaza van a maga valóságában. És az is tény, hogy vannak más kutatók, akik azt mondják, hogy a személyiséget a szociális és kulturális hatások alakítják. Ez valószínűleg nagy igazságot jelent, mert szerintem ez az egész személyiség elmélet, ez mintha egy ilyen euróatlanti, euróamerikai találmány lenne. És nem meglepő, hogy a személyiségről a legátfogóbb és legnagyobb hatású elméleteket megalkotó szerzők az mind a nyugati társadalomtudományból jönnek. De ugye ez az egyén irányába, az egyéniség, az ego irányába torzít. Mert biztos, hogy az is egy személyiség alakító hatás, hogy az ember milyen társadalmi környezetben, kultúrás környezetben nő fel. És a euróatlanti, az euróamerikai kultúra az egyént, az egót értékeli. Míg a mondjuk a keleti kultúrák, azok sokkal fontosabbnál tartják a közösségbe való illesztettséget. A személyiség persze bizonyos szempontból kultúrától független, mert a világon vannak dolgok, amik leírhatók, extrovertáltság, introvertáltság, és így tovább. De az, hogy egy széles spektrumú példát nézzünk, hogy egy kultúra individualista vagy kollektivista beállítottságú, ez nagyban befolyásolja az embernek a személyiségét. Mert hogy ugye ellentétben a Európa és Észak-Amerika gondolkodással, Ázsia, Afrika, sőt Latin-Amerika és a Közel-Kelet országa is azt tartják sokra, ha valaki jól beilleszkedik a csoportba, nem pedig, hogyha egyéni sikereket ér el. Az individualista kultúrákban felnővő emberek személyisége inkább az énre, a selfre fókuszál. A kollektivista kultúrák tagjainak pedig fontosabb a csoport, mint a személyes siker. A kultúrák helyi hagyománya nagyon sokban meghatározza a személyiséget. Én érdekességként olvastam arról, hogy látva, hogy Afrikában a testükön hordozzák a gyereket, oda van kötözve az anyára. És a legtöbb afrikai anya a hátán, vagy éppen a mellé hordozza a gyereket, és ez a gyerek meleget, biztonságot és kényelmet kap. És ezért nem használnak babakocsit, mert az ottani kultúra azt mondja, hogy nem kapja meg a gyermek azt a biztonságot, meleget, kényelmet, amit a afrikai gyerekgondozás megad. Mert a babakocsi az egy személytelen, és a anyával nem összefüggő környezetet ad a gyereknek, ami ő szerintük biztosan rosszabb. Én egyébként úgy belül nagyon mélyen egyetértek, és örömmel látom, amikor a kismamák magukon hordják a gyereket, mert valószínűleg ez közelebb van ahhoz a igényhez, ami a gyereknek szükséges, a biztonsága és az anyával való kapcsolata miatt. Nézzünk további kérdéseket a személyiséggel kapcsolatban. Azt nézzük meg az elkövetkezőkben, hogy vannak-e állandó mintázatok a személyiségben, tehát hogy vannak-e mondjuk típusok, amik ezek miatt, a hatások miatt kialakulnak, amikről idáig szó volt. Ez lesz a következő témánk.